Ilona szokott még olvasni, vagy ön is inkább a hangos könyvtárat használja?
Hát a hangos könyv nagyon kényelmes, és amikor az ember mást csinál, olyasmit, aminek végzése közben tudja hallgatni, akkor mondjuk szívesen hallgatok, de alapvető a Braille írás olvasás, egyrészt, amit az előbb Dezső mondott, hogy el is felejti az ember, ha nem veszi elő, és mindennek az alapja mégiscsak a Braille, a számítás technika alkalmazásának is, mert ott is, azon is tudunk kiegészítő anyagot olvasni, mert ugye az érdeklődése mindenkinek más, és mégsem találunk meg mindent a könyvtárban. Tehát ahány ember, annyi fél az érdeklődése, de az alapja mindennek mégiscsak a Braille könyv. Nehézkes az olvasása azért, mert amint az előbb beszéltünk arról, hogy egy kötet, egy vastagabb kötet, mi nálunk 15-20 könyvből áll, olyan nagyságú, mint a Biblia, és ez súlyban is nehéz, tehát kihozok egy könyvet a könyvtárból, ahhoz kell, nem tudom én, legalább két jó nagy táska, és tehát nem praktikus, de mégis nagyon fontos. Tehát azért nagyobb, mert nagyobb helyet foglal egy betű, és így, ahogy az előbb Sándor mondta, hogy nagyon jó a számítás technika arra, hogy Braille műveket ki lehet a Braille nyomtatóval a számítógépen nyomtatni, és hozzájutunk hamar, de az is egy ugye kisebb anyag. Kényelmesek az emberek, mint a látók is kevesebbet olvasnak, mi nálunk is sajnos keveset olvasnak, ha már az iskolából kikerültek, de addig nagyon nagy súlyt kell helyezni rá azért, hogy alkalmazzuk is az írást, olvasást, hogy ki tudjuk magunkat fejezni.
Ön sokat szaval, úgy tudom. A verseket azokat hang alapján tanulja, vagy pedig azokat a Braille írás alapján?
Én leszoktam írni, mert nagyon fontos az, hogy milyen jel van benne, tehát hangsúly szempontjából is, meg jelentés szempontjából is. Lediktálják, és úgy szoktam megtanulni. És el is teszem azokat, mert bármikor elő tudom venni. Nyilván vissza lehet keresni hanganyagban is, de ott feltétlenül annak a hangsúlyozására kell hagyatkozni, aki felolvassa, viszont az írás az nagyon fontos, és akkor jobban át tudjuk venni a költőnek a szándékát, meg hogy gondolta minden, ha írás jellel is el van látva. Tehát én Braille-ben szoktam írni és olvasni is leginkább.
Sándor?
Pont ezt szerettem volna hangsúlyozni, amiről most elkezdtünk beszélgetni, hogy azon kívül, hogy a szépirodalmi műveket előállítjuk és olvashatóvá tesszük a lakók számára a pontírással, azon kívül még a pontírásnak rengeteg gyakorlati haszna van. Tehát például az, hogy én is szeretek, ha előadásra készülök, Braille jegyzetet készíteni magamnak, és akkor annak segítségével tartom az irányát az előadásnak, hogy mindenről is beszéljek, és ne nagyon kalandozzak el. De ugyanúgy nagyon gyakorlatilag azt mondom, hogy Cilla mondta, hogyha szeretnénk egy verset megtanulni, az nagyon alkalmas arra, hogy ezt pontírásba elkészítsük magunknak, és akkor azzal, annak segítségével lehet igazán jól megtanulni. De más gyakorlati haszna van, például a pontírással készítenek el órákat, és egyéb mérősegédeszközöket, amelyeket gyakorlatban tudunk használni. De a pontírással lehet feliratozni, például ajtókon, irodaajtókon, vagy más termeken, azt, hogy ez az ajtó hova vezet, mit takar. Tehát az életben sok területén lehet még használni. Én például a háztartás vezetése során szeretem felírni magamnak, hogy mi az, ami elfogyott, mert a boltban nem mindig jut eszembe, hogy mi fogyott el, de magammal viszem, ugyanúgy, mint egy látóember a kis feljegyzéseimet, és akkor annak segítségével biztos, hogy megvásárolok mindent. Tehát sok és széles területű használata van a pontírásnak.
Ez kapcsolódik akkor a következő kérdésem, hogy lehet jegyzeteket, vagy mivel lehet jegyzeteket készíteni? Ehhez valami speciális eszköz kell?
Hát többfajta eszköz van. Az első eszköz, amit tulajdonképpen még a 19. században találtak ki, ez az úgynevezett Braille tábla. Ezen a 6 pontnak az úgynevezett kis ablakos része és a benyomató része. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy két tábla, ami egymásra összezár, és közé kerül egy olyan vastagabb papír, ami képes megtartani magát a pontot, amit egy pontozó, egy árféle pontozóval a betűket beleütjük, belenyomtatjuk, belepötyögjük, ha úgy tetszik, pontonként. Ez volt az első olyan, ami a vaknak megadta azt a lehetőséget, hogy a saját gondolatait le tudja írni, és nem kellett Miltonnak lennie ahhoz, hogy mondjuk az ő műveit, ugye a lányai írták le, ezt a vakember ezt meg tudta csinálni.
És nagy volt ez a tábla, vagy mennyi fért rá?
Hát ez egy A4-es papírt, hogyha alapul veszünk, akkor egy oldal az 28
karakter van egy sorban,
és azt hiszem, hogy 15 vagy 18 sor fér el egy ilyen A4-es lapon. Tehát ez volt a kezdet. Aztán jöttek az úgynevezett vakírógépek, ezt gyűjtőnéven Picht gépeknek nevezzük. Ez is tulajdonképpen egyoldalas technika, csak egy sokkal gyorsabb írógép alapú, van 7 billentyűje, az 1, 2, 3, 4, 5, 6 és az úgynevezett szóközbillentyű. Ez már sokkal gyorsabb, mert ez lehetővé teszi azt, hogy egy betűt, akár a D betűt, vagy a C betűt, vagy mondjuk az Ő betűt, ami a legtöbb pontból áll, azt egy kéznyomással képesek vagyunk lenyomni, és ez azt jelenti, hogy nem kell azt az 5 pontot megnyomni, hanem egyszerre le tudjuk nyomni. Tehát ez már az úgynevezett 20. század második felétől, az 50-es évektől tulajdonképpen létezik.
A ceruza írást lehetne a gépírással talán összehasonlítani, mert amikor Braille táblával írunk, akkor minden pontot külön-külön szúrunk ki a papíron. Van egy betű, aminek a pontszáma 5 pontból áll, akkor 5-öt kell, 5 helyen kell kiszúrni a lapot, ha 1 pontból áll, akkor 1 helyen, tehát az annyi mozdulat. Az írógépen pedig egy mozdulattal ütök le akár 6 pontot is.
Akkor ez olyan, mint a látóknak az írógépe gyakorlatilag. Tehát ugyanaz a gyorsasággal, ugye?
Az ugyanaz, igen.
Egy jó minőségi pontírógéppel lehet olyan gyorsan írni, mint egy rendes írógéppel.
Így van.
Általában a hétköznapokban önök melyiket használják? Tehát az írógépet, vagy a táblás?
Is. Én például a munkahelyemen én az írógépet használom jegyzetelésre, de hogyha éppenséggel úgy adódik, hogy mondjuk valamit fel kell írni, egy telefonszámot, és én ebből nem csinálok problémát, mert ezen is túl kell ám esni, hogy látok környezetbe, előveszem a Braille táblát, és feljegyzem. Tehát én nem szégyellem a vakságomat, ha nagyon durván akarok fogalmazni, akkor én minden további nélkül előveszem a úgynevezett kis Braille táblát, ami tulajdonképpen így ekkor egy ilyen 20x30-as műanyag lap, közötte egy Braille lappal, tehát én minden további nélkül előszedem. A praktikus nyilván, hogy mindig a hely meg a környezet határozza meg azt, hogy mire használom. Hogyha sokat akarok írni, vagy ha gyorsan akarom írni, és bent vagyok a munkahelyemen, akkor természetesen a pihigépet használom.
Telefonnál én például tartok egy ekkora úgynevezett zsebtábla, és ott van a papír és a pontozó, ami inkább az árhoz hasonlít, csak tompább a hegye, és ha hirtelen kell egy rövidebb fejezést csinálni, akkor nem kell keresgélnem, hanem ott felírom rögtön. De hosszabb szöveghez nyilván rövidebb idő alatt leírjuk írógéppel a szöveget.
Én is brejtáblát hordok magammal, ezt a kis méretű brejtáblát. Amikor sürgősen fel kell valamit jegyezni, akkor azzal meg tudjam tenni. A pontírógépet azt csak otthon használom, mikor komolyabb mennyiségű iratot kell elkészítenem, akkor szoktam azt elővenni.
Minden vakember ismeri a Braille írást?
Nem. Nem. Mondhatom azt is, hogy sajnos, hogy nem. Azt is mondhatnám, hogy jó lenne, ha ismerné, de hát ez egy álom, hogy ilyen legyen. Azok a vakok, akik bekerülnek az általános iskolába Pestre, azok kötelezően megtanulják. Azok, akik integrált iskolába járnak, abban már nem vagyok biztos, hogy megtanulják, mert egy az, hogy nincs, aki megtanítsa rá, a másik az, hogy a pedagógus sem feltétlenül gyógypedagógus, és ismeri a leírást. Az utazó tanár pedig hát egyszerűen szerintem nem győzné, mert hát azért sajnos elég sokan vagyunk, a felnőtt korban megvakultak pedig nagyon kis százaléka jut el odáig, hogy belső kényszerből érzi azt, hogy Braille írást, meg egyáltalán olvasást tanuljon, ő inkább a számítógépet tanulja, és ez bizony az életvitelében sokszor jelenthet is problémát.
Látók, ismerik-e a Braille írást? Most gondolok itt arra, hogy például a családban ugye, hogyha az ember feljegyez, vagy üzenetet akar hagyni, akkor mondjuk a családtagok, ha ismernék, akkor el tudnák olvasni.
A látó környezetben élő vaknál ez nem jelent problémát. Tehát én, amikor, meg szerintem ezzel Sándor is így volt, amikor mi jártunk a vakok általános iskolájába, mi Braille-be írtunk haza levelet. És vagy anyu, vagy apu, vagy a nagymama, valaki megtanulta a Braille-t olvasni szemmel.
Amikor én jártam Klein géppel írtuk a levelet, az ugye a látóbetűnek a kiszúrt, tehát érezhetővé tett változata, és azt mindenki el tudta otthon olvasni. Csak egy A4-es papírra lehetett írni egy rövidebb levelet, hogy formája is legyen, mert az bizony elég nagy helyet foglalt el betűnként.
Dezső próbálta elmondani, hogy kell elképzelni a pontírást. Rádióban ezt így nehéz szemléltetni, de valóságban tényleg nem egy ördöngős megoldás. Én édesanyám is megtanulta egész könnyen és gyorsan, hisz van egy Braille ABC, amelyet úgy készítettek el, hogy azon szerepelt a síkírású változat, alatta a pontírású változat. Tehát amikor édesanyám olvasta a pontírású levelemet, akkor mindig nézte a pontokat, megnézte, hogy ahhoz melyik síkírású változat tartozik, és akkor szépen aláírta. És akkor, mikor már nem tudom, hanyadik levelemet olvasta, akkor már az ABC se kellett, mert megmaradt benne, emlékezett rá, és el tudta olvasni az általam írott levelet. De aztán a múltkor beszélgettem vele, és emlékeztünk, nosztalgáztunk, hogy milyen volt ez, és azt mondja, hát fiam, én már azt elfelejtettem. De hát ez mondjuk természetes, mert már nagyon régóta nem használja, de hamar meg lehetett tanulni, és tudtunk levelezni. Még írni is megtanultak, csak hát a látóknak az írás az tényleg nagyon lassan ment, tehát tényleg csak egy-két mondatot írtak, hogyha írtak levelet pontírásban, de a mi levelünket azt könnyen is viszonylag gyorsan elolvasták.
Tehát akkor a gyakorlatban kimondhatjuk azt, hogy a látók azor, akkor ezt nem tanulták meg, és kik tanítják?
Tiflopedagógus, tehát így hívják, aki a pontírást oktatja, ők a tiflopedagógusok, és a baj ott van, hogy az integrált oktatás irányába mozdultunk el, mert van esélyegyenlőségi törvényünk 1998 óta, amely az esélyegyenlőségre alapozva kimondta, hogy amennyiben a gyermek alkalmas, akkor integrált oktatásban kell részt vennie, és ehhez igazították a közoktatásról szóló és a felsőoktatásról szóló törvényt is, hogy minden segítséget megadjanak a gyerekeknek. Csak a problémát az jelenti, hogy jogszabályi szinten ez nagyon szépen elő van készítve, a gyakorlatban viszont nehéz megvalósítani, hisz hirtelen 10 év alatt nem képeztek ki annyi tiflopedagógust, hogy rendelkezésre álljanak, a másik viszont hála Istennek olyan mennyiségű vak gyermek nincs, hogy minden iskolába járna egy vak gyerek. És ez is okozza a problémát, hogy valahol a határszélen egy kis faluban van egy vak gyermek, aki szeretne integrált oktatásban részt venni, hát hogy biztos, hogy ott tiflopedagógus nem lesz, aki megtanítsa őt a pontírásra. Tehát ez okozza a gondot, hogy nagyon szépen működne, ha ennek a személyes tárgyi feltételei megvalósulnak, de sajnos még ez nincs meg.